Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Örülnek az Isten angyalai az égben egy megtérő bűnösön, inkább, hogy nem mint sok igazon, kinek nincs szükségük megtérésre. Amen. Testvéreim, hívjuk segítségül Urunk nevét, szólítsuk őt könyörgésben, 61. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el. Helyünket elfoglalva az énekíróval együtt hagyjuk az Úristenre minden utunkat, 265. dicséretünket énekeljük el.
Irgalmasságot van rajtam, Isten. Sárkésik a segítség, és nem találsz vigaszt. Megcselekszi végre velünk azt, ami jó. Ösvényünk erőssége, te vagy mindenható. Bár nehéz földi pályán, könnyebb és több is, de örök pálma vár.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 16. fejezetben, az első 16 versben. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét.
Kerai gyülekezet szolgálója. Fogadjátok be őt az Úrban, a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok. Mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én Epainétoszomat, aki Ázsia tartományának zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett Apillátuszomat. Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk a Krisztusban, és az én szeretett Sztákiszomat. Köszöntsétek Apellést, Krisztus kipróbált emberét. Köszöntsétek az Arisztobulusz háza népéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Trifajnát és Trifóaszt, akik fáradoznak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Pressziszt, aki sokat fáradozott az Úrban. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkritoszt, Flegont, Hermést, Patrobaszt, Hermaszt és a vele lévő testvéreket. Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olimpiászt és a velük lévő szenteket mind. Köszöntsétek egymás szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezetet. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert tiéd ez az egész föld és minden, ami létrejött rajta. A te kezed munkáját dicsérjük, és a te szeretetedet, amely mindezt létrehozta. Szent és igaz vagy, Urunk, szereteted betölti az egész földet, dicsőséged láthatóvá lett a te fiadban, Jézus Krisztusban. Megköszönjük neked, Urunk, az elmúlt hét minden napját, megköszönjük az elvégzett munkát, megköszönjük neked azokat a csendességeket, amikor mi magunk is kegyelembe fogadottá lehettünk, mert megszólítottál bennünket. Megköszönjük neked azt, amikor nyitott volt a szívünk, és kész volt az életünk a neked való szolgálatra és igéd meghallására. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy megőrizted gyermekeinket és pedagógus testvéreinket a tanévben, és most megköszönjük, hogy pedagógusaink tanították fiainkat és leányainkat, gyermekeink pedig többek lehettek, tanultabbakká lehettek. Engedd, hogy mindaz, ami szívükbe és elméjükbe vésődött, azt a hétköznapi életben, a gyakorlatban tudják majd használni. Megköszönjük neked, Urunk Istenünk, azokat a feladatokat is, amelyek gyülekezetünk építésével kapcsolatban megjelentek előttünk. Megköszönjük neked, Urunk, hogy testvéri közösséget, gyülekezetet és egyházat munkál a te szent igéd és a te szent lelked. És köszönjük, hogy ehhez az egyházhoz, ehhez a nagy lelki családhoz mi magunk is hozzátartozhatunk Jézus Krisztus áldozatáért. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy a gyászolóknak vigasztalója. Köszönjük, hogy te bátorítottad azokat a szíveket, amelyek az elmúlt héten meglankadtak. Te voltál a betegágyon lévőkkel, a kórházban fekvőkkel. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, akik kezelésekre járnak, vagy éppen kórházi fekvőbeteg ellátásban vettek részt az elmúlt héten. Te látod, hogy hányan erőtlenedtek meg az elmúlt napokban is közöttünk. Kérünk, kértük, gyógyítsd őket, könyörgünk. És most azért is kérünk, Urunk, hogy mi ne csak együtt lehessünk, és ne csak egy szép jó órát tölthessünk el együtt, hanem hogy te légy a középpontban, hogy igét köré gyűlhessünk, ige hirdető és ige hallgatók egyaránt. Hogy lássuk a te dicsőségedet, hogy imádhassunk téged, hogy változtassa te szavaddal bennünket, hogy kilépjünk a mi életünknek biztosnak vélt, de halálos területeiről, és élet fakadjon mindannyiunkban. Szentlélek Úristen, kérünk, így tedd szívünkbe, élővé, munkálkodóvá, a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen. Testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, régi ősi éneket énekeljünk, 174. dicséretünket. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 16. fejezetben, az 5. vers második felében és a 6. 7. versekben. Köszöntsétek az én szeretett Epájnetoszomat, aki Ázsia tartományának zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele utolsó fejezetében, és ha nem is az utolsó sorokban, de az utolsó nagyobb egység első felében egy gyülekezet életébe pillanthatunk be mi mindannyian. Egy első századi közösséget látunk, megpróbálunk egy picit megismerni, vizsgálni a szolgálóit, bizonságtevőit, és ebből az ottani, egykori több száz évvel ezelőtti gyülekezet életéből meríteni mi magunk is, hogy hogyan lehet egységessé, teljesebbé, bizonyos értelemben színesebbé a mi gyülekezeti közösségünk. Az elmúlt vasárnap a kiindulási pontunk az lehetett, hogy az első századok keresztjeinek Krisztusba való begyökereződése vagy elköteleződése Krisztus iránt, az nem csak egy belső szellemi munkát jelentett. Nyilván jelenti azt is, hogy valaki a lélek által a rómaiakhoz írott levélben, 8. fejezetben olvassuk, hogy megérti Krisztus áldozatának az értelmét, és ezért felkiált újra a lélek, hogy Abbá Atyám. Ez az, amit a Szentírás megtérésnek, a gondolkodás megváltozásának nevez. Azonban ez sohasem pusztán elszerűség, nyilván az is, de mégsem pusztán kizárólag egyfajta belső változása az ember életének, hanem egy életváltozást jelent. Ennek nagyon komoly etikai és nagyon komoly belső erkölcsi következményei is voltak az első században, és vannak mind a mai napig. Azaz, hogyha valaki kimondja Pállal együtt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, annak az életén ez valamilyen formában meg kell, hogy jelenjen. Láthatóvá kell, hogy váljon. Kihívottá kell, hogy legyen. Ezért már a régiek is azt mondták, hogy a megtérés az olyan, mint az ó embernek, a réginek a levetkőzése, és az újnak a magunkra való felvétele. Lelkileg is, és magatartásunkban is. Az első századok keresztjénei, amikor Krisztus mellett vallást tettek, akkor vállalták azt a kockázatot is, hogy környezetünknek számkivetetjeivé válnak, hogy különböző nehéz helyzetbe kerülnek, hogy esetlegesen elveszítik a munkájukat, kinevetik őket, menekülniük kell. Egészen biztos, hogy így volt annak a házaspárnak az életében is, akikről az apostol beszél, Akvilla és Priscillát említve, mint szolgatársait, akik egyébként munkatársai is voltak Pál apostolnak bizonyos településeken Korintusban. Házastársként részt venni egy gyülekezet életében, erről beszéltünk az elmúlt vasárnapon, hogy micsoda kegyelem, hogy nem csak egy asszony van itt az Isten tiszteleten, hanem itt van vele a férje, vagy fordítva, nem csak egy férj van jelen az Isten tiszteleten, hanem itt van vele a felesége is. Érthetetlen, hatalmas titok ez, hogy ez megtörténik. Hogy valakik együtt vállalják a Krisztus követését. A mai alkalmunkon, hogyha egy picit tovább lépünk, és meglátjuk majd, hogy meddig léphetünk beljebb a római gyülekezet köszöntöttjeinek a névsorába, most először egy férfival és egy nővel találkozunk. Nem csak házaspárok voltak jelen az első gyülekezet életében, hanem férfiak és nők is jelen voltak. Azt mondja az apostol, hogy ott van az én szeretett Epainetoszom, akiről nem sokat tudunk, és összességében véve az itt felsoroltak közül keveset tudunk. Pedig mi mennyi mindent szeretnénk tudni róluk. Szeretnénk tudni, hogy mennyi idős volt, szeretnénk tudni róla, hogy mi volt a foglalkozása, szeretnénk tudni, hogy honnan való volt, szeretnénk tudni azt, hogy mi volt az életének az a fajta hétköznapisága, amely izgalmassá teheti számunkra is. És mégis az apostol róla is megemlékezik, és róla is szívesen beszél. És nem azért, mert tudja azt, hogy mikor született, mi volt a foglalkozása. Nem azért, mert tudni véli, hogy mit fognak odaírni a fejfájára, hanem azért, mert ennek az embernek, így mondjuk a Szentírásból, hogy fel van írva a neve az életkönyvében. Az apostol arról beszél, hogy az ázsiai szolgálatnak az első zsengéje lett, az első megtérője. Az, aki közelengedte magához Jézus Krisztus szavát, az, akinek az életében változás jelent meg, aki vállalta egy picit, hogy annak a környéknek a csodabogara lesz. Aki a legjobb döntést meghozta életében, Krisztus mellett köteleződött el. Kedves testvérek, a gyülekezetben való, a Krisztus egyházában való létnek az alapjáról beszél itt Pál. Hogy Krisztusé valakinek az élete teljes egészében. Kicsit olyannak gondolom, hogyha egy bibliai példát hozhatnánk, mint néhány hónappal ezelőtt egy női-férfi biblia órán beszélgettünk a Szentírásnak különböző területeiről, és akkor elénk került a gadarai megszállottnak a története. Jézus elmondja, hogy átmegy a pogány vidékre, Gadara vidékére, a Jordánon túlra, így mondja a Szentírás, és ezen a vidéken a 10 város egyikében van egy őrült, aki a sírboltokba tölti a mindennapjait, aki hánykolódik, aki különböző rohamokat kap, és azok, akik ismerik őt, egész egyszerűen bolondnak tartják. Elment az esze. És ez az ember találkozik Jézussal, és azok a láncok, azok a belső láncok, megkötözöttség, akár társadalmilag ráaggasztott megbélyegzés is lehull róla, Jézus Krisztus követője lesz, és akkor szeretne beszállni Jézussal a hajóba, hogy visszamenjen az északi ország részbe Galileába, és azt mondja neki Jézus, hogy nem, neked itt kell maradnod, nem szállsz be. Mert később olvastuk egy csobánkai biblia órán az igét, és az egyik testvérem felhívta a figyelmet, hogy amikor Jézus megint a 10 város környékén jár, akkor már hozzá visznek oda egy siket némát. És Jézus meggyógyítja. Az a vidék, amelyik korábban Jézust kitagadta, elutasította, csak egy valaki volt, aki elfogadta, azon a vidéken tudják már, hogy Jézus kész arra, hogy valakinek az életét megváltoztassa. És lehet, hogy nem így van, lehet, hogy nem lehet a Szentírásnak az igéből azonosítani, de én mégis arra a belátásra jutottam, mint amire az én testvérem, hogy ennek az embernek, aki ott maradt, egészen biztos, hogy a bizonyságtétele a környezetét megváltoztatta. Nem könnyű egy gyülekezet életében, egy település életében elsőnek felvállalni Jézus Krisztust. Nem könnyű erről beszélni. Pünkösdi legátusunk elmondta, hogy amikor ő megtért, amikor csendben és váratlanul átölelte őt az Isten, akkor ő egy ifjúsági közösségnek, az erdőkertesi ifjúsági közösségnek volt a tagja, oda járt szombatról szombatra, vagy péntekről péntekre, de nem tudta, hogy azt, ami vele történt, azt el is lehet mondani. Tudta, hogy mi történt vele, de akkor vette észre, amikor az egyik ifis társa, ma ő is lelkésznek tanul, egy ifjúsági konferencián kiállt az Úrasztalához, és a fiataloknak elmondta, hogy mi történt vele, mit tett vele az Isten, és akkor a hazafelé vezető úton odaült a lelkésze mellé, és azt mondta Klaudia, hogy hát, tiszteletes úr, velem is ez történt, csak eddig még soha nem mertem elmondani senkinek, soha nem mertem bizonyságot tenni arról, hogy mit tett velem az Isten. Epájnetosznak ez lehetett a nagy kegyelmi ajándéka, hogy elmondta Isten az ő életében, mit tett, mit vik véghez. Hogyan lett egy tartománynak, egy vidéknek első megtérője. És hogy hogyan maradt meg ebben. Az új szövetségben, kedves testvérek, nem ritka, hogy ilyen szavakkal találkozunk. Álhatatosság, kitartás, hűség. Mert hogy ugyanazokkal a kérdésekkel, és ugyanazokkal a problémákkal kellett szembenézniük az egykoriaknak, a hitbeli őseinknek, mint nekünk is. Hogy nem elég jól elindulni. Nem elég azt mondani, hogy ott van, amit velem tett az Isten, hanem abban meg is lehet állni. Bele is lehet állni. Benne lehet maradni. Ki lehet tartani. Hűséges maradhatok. Ó, hány és hány olyan belső történetet tudunk, mi magunk is. Talán saját magunkról is. Hogy nem voltunk hűségesek. Hogy az idővel szépen lemorzsolódtunk, elkoptunk, elveszett a szenvedély. Most pozitív értelemben mondom, Augustinus ugye ezt negatív értelemben mondja, sokszor idézem, csak azért javítom. A tűz. Olvastam egy igehirdetést, egy baptista prédikátor írja éppen erről a szakaszról, hogy nem a konkrét személyekről, hanem magáról a római gyülekezetnek a köszöntéséről, a saját gyülekezetének a történetét, hogy egy bizonyos szolgálati ágban egy vita keletkezett a gyülekezetben. Konkrétabban mondom, mert így egy kicsit mesés, hogy a férfiak és a nők közötti szolgálatban vita keletkezett a gyülekezetben, és lángba borult az egész gyülekezet, és volt egy olyan része a közösségnek, amelyik odaállt a nagy vitában a lelkészre, és azt mondta, hogy mi egy másik gyülekezetben majd megkeressük a saját helyünket, az otthonunkat, ez a gyülekezet elég csontos, nem tud megváltozni, nem a kor szerint gondolkodik. És a lelkész nagyon keserűen mondja ebben a prédikációban, hogy közben pedig mindannyian tudjuk, mondja, hogy nem tartoznak sehova. Hogy nagy volt a lelkesedés, nagy volt a tűz, először Krisztus iránt, utána valahogyan ez egy teljesen más előjelet vett. Nagy volt a tűz a gyülekezettel szemben, és most már nem tartozom sehová. Elkoptam. Csendben abba hagytam. Elvesztem. Ilyen jó, hogy a gyülekezetben vannak olyan férfiak, akik Krisztuséi, akik megértették az evangéliumot, és itt maradtak. Itt vannak. Akik hűségesek, akik megállnak, akik kitartóak. Hát íme ilyen a gyülekezet. És ilyen volt Epájnetosz a római közösségben. Ellenállt a kísértéseknek, megmaradt a hitben. Legyen példa számunkra. Testvérek az ő személye, hiszen nem csak arról van szó, hogy valakik elmaradtak, elhagyták a közösséget, hanem mi magunk is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy bizony érezzük ennek a szorítását, vagy éppen a világnak a kívánságát, vágyát, hogy mérlegelnünk, döntenünk kellene, maradjunk hűségben. A másik szolgáló, akiről ma még mindenféleképpen szeretnék szólni, ő pedig egy asszony, egy nő. Mária neve. Nagyon sok Máriával találkozunk, akár az új szövetségben is. Nem kell szerintem találgatnunk, hogy melyik lehet az újszövetségi Jézus korabeli Mária. Valószínűleg egyik sem. Róla pedig azt jegyzi fel Pál, hogy sokat munkálkodott, sokat fáradozott, értetek. Sokat fáradozott körülöttünk, sokat munkálkodott az Úrért. Egyébként a felsorolásban később is találunk ilyen neveket, akik sokat fáradoznak, akik sokat tesznek. Megint csak nem tudjuk, hogy hol élt, mikor jutott hitre, csak ennyit, de ez elég. Olyan nyomot hagyott maga után, amit érdemes követnie az egykoriaknak, Pál ezért állítja példaként a gyülekezeteknek, és érdemes követnünk nekünk is. Persze, aki ismeri a Szentírást, az tudja, hogy van egy olyan történet Lukács evangéliumában, ahol egy testvérpárból, Mária és Márta testvérpárjából éppen az ellenkezője történik. Ott Betániában Jézus, amikor megy a vesztő helyére, a Golgotára, Jeruzsálem közelében, egy kedves faluban él Mária, Márta és az ő fiú, férfi testvérük Lázár. És amikor Jézus belép az ő házukba, akkor azt látja, hogy Márta nagyon sokat foglalatoskodik, sűrök, forog, igazi vendéglátó, előkészít mindent, hiszen jött valaki, akit szeretnek, a jó barátjuk, jött a világ megváltója, és hogy tenni kell érte valamit, tenni, csinálni. És Márta ebben a tenni akarásában oda szól ingerülten az ő testvérének, Máriának, és azt mondja, hogy Jézuson keresztül üzen, ez egy ilyen szép üzenet, mert igazából ez Máriának szól, hogy hát te nem csinálsz semmit. Hogy az Úr lábánál hallgatod az igét, amikor itt volna szívó. És akkor Jézus megdorgálja Mártát, hogy Mária a jobbik részt választotta, hogy tudnélik, hallgatta Jézusnak a beszédét. Most nincs szó dorgálásról. Nyilvánvalóan egy másik Máriáról van szó. Ez a Mária most nem Jézus beszédét hallgatja, hanem sokat fáradozott, értetek. Egy olyan asszony, aki tenni akar az ő közösségéért, gyülekezetéért. Aki nem csak azt vizsgálja, hogy hogyan kényelmes és hogyan komfortos az én életem, hanem hogy hogyan tehetek valamit Jézus Krisztusért. Aki fáradozott. Mi lehet a különbség az igét hallgató Mária és a fáradozó Mária között? Vagy mi lehet a különbség egészen pontosan a munkás Márta és az itt olvasható Mária között, hiszen mind a kettő teszi, amit tennie kell. Talán az az alapindulat, ami mozgatja a tenni akarást. Azt hiszem, hogy az itt olvasható Mária megtapasztalta Isten szeretetét, és ezért akart tenni, ezért akart valamit adni, ezért munkálkodott, ezért tett a gyülekezet közösségért. Ó, de sokszor énekeljük nagy lelki buzdulásunkban azt a missziói lelkületű éneket, hogy a munka sok, a munkás oly kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Lehet, hogy igaz. Jézusnak ez a felszólítása egészen biztosan példa számunkra. De jó azt látni, hogy vannak olyanok a gyülekezetben, akik tesznek, mert munkálkodik bennük a szeretet. Talán ezért is hívja az ilyen jellegű szolgálatot a görög diakóniának, a magyar köznyelv pedig egyszerű szeretet szolgálatnak. Tenni a gyülekezetért, tenni annak tagjaiért, tenni a másik emberért. Sok forrásból azt tudjuk és azt olvassuk, hogy az első keresztények abban tűntek ki a környezetükben, leírja ezt egy jelentésében egy pogány katona ember is, hogy egymást szeretik. De ez a szeretet nem abban nyilvánult meg, hogy egymásnak azt mondták, hogy szerettek téged ebben a gyülekezetben, hogy mi egy testnek a tagjai vagyunk, hanem hogy gondoskodtak egymásról. Hogy valóban úgy viselkedtek, mint testvérek, az atyának gyermekei és egymásnak testvérei. A szeretet ennek a munkálója. Hogy Jézus Krisztus testének a tagja vagyok, és Mária megértette a léleknek ezt az áldott gyümölcsét, és tett az ő gyülekezetéért. Kedves testvérek, vajon nem kellene nekem is, és mindannyiunknak elgondolkodni azon, hogy micsoda ajándék a szeretetből fakadó szolgálat. Hogy nem azt várom, hogy valaki más megtegye, hanem azt, hogy megteszem. Milyen nagy áldás, hogy nem feladatokat osztunk ki egymásnak, hanem belső indítatást kapunk arra, hogy amire Krisztus hív bennünket, ott legyünk. Hogyha ebben hiátusunk van, akkor szégyennel bevalljuk mindezt. Ám az ige arra bátorít bennünket, Mária személyén és szolgálatán keresztül, hogy mindezt megtegyük, megéljük, hogy a mi gyülekezetünk megváltozzon, valódi testvéri közösségé legyen. Íme így vannak jelen házastársak, íme így van jelen az első megtérője egy közösségnek, és így van jelen benne a csendes szolgáló, aki magára veszi a fáradtságot, és munkálkodik a többiekért. Adja Isten, hogy ilyen legyen a mi gyülekezetünk is. Amen. Jöjjetek fennállva, válaszoljunk Istenünk igéjére, 228. énekünk második versszakát keressük meg. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged azért, mert egy-egy közösségben lehetnek olyan elhívottak, szolgálók, akik a te ügyednek elkötelezettjei, mert megváltott gyermekeid. Könyörgünk, Urunk, a te lelked áldásáért, és annak minden munkájáért, hogy változzunk elménk megváltozásával, lehessünk lelkestől és testestől is a tiéd. Imádkozunk hozzád, Urunk, álhatatosságért, hűségért, kitartásért. Olyan nagy a csábítás, és olyan nagyot lehet bukni az ember életében, és csak azok tudják, akik már elestek, és akik éppen feltápászkodtak az ő kínlódásukból, bajukból. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik beléd kapaszkodnak újra és újra, akiknek az életük gyógyulni szeretne benned, akik szeretnének megismerni, és szeretnék a kapcsolatot, a mindennapi kapcsolatot intenzívebbé tenni. Adj megtéréseket, Urunk, kérünk a mi gyülekezetünkben, add, hogy legyenek olyanok, akik hirdetik, mondják, mit tett velük az ő megváltó Úruk. És hogy ez ne üres szólam, frázis legyen, hanem legyen benne kitartó munka, ha szükséges, érettünk való fáradozás, legyen ennek gyümölcse a másik ember számára is. Hálásan köszönjük neked, Urunk, azokat a testvéreinket, akik így szolgálnak a mi gyülekezetünkben. Férfiként vagy nőként, de megtért gyermeketként. És kérünk, Urunk, nem csak elcsépelve, hanem valósággal, hogy küldj minél több munkást a te haratásodba. Hívjál bennünket, hívd meg bennünket a neked tetsző szolgálatra. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, könyörgünk a gyászoló családokért. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiket megsebeztél. Hisszük, hogy szent lelked vigasztalása ott lehet a családok életén. Imádkozunk hozzád, Urunk, a te lelked kiáradásáért az emlékezőkre, hogy legyen vigaszuk évek vagy évtizedek után is. Megköszönjük neked, Urunk, mindazokat, akik előttünk járhattak, és a tiéd voltak. És megköszönjük neked, Urunk, azt, hogy az elmúlt napokban is napjainkhoz napokat toldottál. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, az elesettekért, az elmúlt percekben, órákban is oly sok terhet kaptunk. Könyörgünk így azokért a testvéreinkért, akik kórházba készülnek, vagy akiknek az állapotuk nem jó, akik kezelésekre járnak, akiknek elfogyott az erejük, és talán már ők maguk is feladnák ezt az életet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szeretteikért, akik hordozzák a mindennapoknak a terhét. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik pihenni készülnek. Könyörgünk, Istenünk, gyermekeinkért, megköszönjük a pedagógusoknak a munkáját, amelyet értük, és így értünk is végeztek. Urunk, tudjuk, hogy nem csak az iskolai időszakban, hanem életünkben is lesz majd számadás, amikor oda kell állnunk eléd, és te kitárod elénk életünknek titkait, amelyet csendben jól tettünk, vagy éppen gonoszul, fonákul éltük meg. Kérünk Jézusért, engedd, hogy hozzád léphessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi településünkért. Imádkozunk annak vezetőiért, eléd hozzuk a mi missziói terveinket, gondolatainkat. Engedd, hogy munkálkodjunk azokon a vonalakon és azokon az utakon, melyeket te jelöltél ki, amit pedig nem te adtál, kérünk, hogy hadd kerüljük el. Imádkozunk hozzád, Urunk, a csobánkai gyülekezetért, annak jövőjéért, munkáiért. Hálásan köszönjük, Urunk, ebben az órában a mi szolgatásunknak, Ferenc atyának az életét, közöttünk Krisztusról tett bizonságát. Amikor elköszön római katolikus testvéreinktől is, így áttételesen majd a településtől is, kérjük, hogy a te áldásodat ne vond meg tőle, gyógyítsd őt lelkében és testében, erősítsd meg őt abban a szolgálatban, ahová majd augusztusban helyezik egyháza rendje szerint. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Csendes könyörgésünket mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a kórus szolgálatát, évadzáró hangversenyt. Köszönjük a temetői munkát, a kalodák elkészítését és áthelyezését. Kedves testvérek, kiránduló körünk június 23-án túrát szervez Dobogó körre. Találkozás 8 óra 40 perckor a Pomázi buszpályaudvaron. Útvonala Szalkó-Nyereg, Árpádvár, Rámhegy, körülbelül 10 kilométeres szakasz. A nagy szintkülönbségek miatt most gyakorló túrázókat várnak. Gyermektáborunkban 25-én hétfőn fogunk indulni, hétfőtől szombatig leszünk Bakonybélben. A gyermektáborban az indulás Pomázról 8 órakor a hévállomásban, állomásról, illetve találkozhatunk 9 óra 10 perckor is a déli pályaudvaron. A nagyobb csomagok szállításában presbiter testvéreink ajánlották segítségüket. A bepakolás vasárnap 16 és 17 óra között lesz, illetve a csomagoknak a hordását kérjük vasárnap 16 és 17 óra tájra, utána fogunk bepakolni, vagy azt kérjük, hogyha a gyermekek jönnek az istentiszteletre, akkor hozzák el az istentiszteletet, és hagyjuk a gyülekezeti teremben. Azért is kérem a 16-17 órás időpontot, hogyha nem hozzuk el, mert előfordulhat, hogy nem vagyunk itthon vasárnap délután, és akkor egy felesleges úttal érkezik valaki. Ifjúsági táborunk augusztus 27 és 29 között lesz, napközis táborunk pedig 21 és 24 között augusztusban. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, és megszólalnak mai istentiszteletünk után is. 2018. június 17-én istentiszteletünk után harang szól az ambrus szülők és elhunyt gyermekeik emlékére, emlékeznek a még élő családtagok. Istenünk vigasztalását, kegyelmét kérjük emlékező testvéreinkre. Fájdalommal hirdetem, hogy 2018. május 15-én elhunyt Éber Ferenc Máté testvérünk 84 éves korában, temetése június 14-én volt a Pomázi Református temetőben. 2018. május 31-én elhunyt Tompakné Varga Ilona testvérünk 58 éves korában, temetése 2018. június 14-én volt a Római Katolikus Öreg temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvérünk életére. Fájdalommal hirdetem, hogy 2018. június 12-én elhunyt Sonyák Lászlóné testvérünk 78 éves korában, Hanvainak Dunába szórása június 22-én 12:40 lesz Szentendrén. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászolókra és emlékezőkre. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól Babamama kör lesz, melyen csak Krisztus címmel bizonságot tesz Sipos Márti néni. Imaóránk elmarad hétfőn. Kedden 6:00-kor Kékkereszt alkalom lesz Pomázon, Csobánkán bibliaórát tartunk. Szerdán 10:00-kor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 18:00-tól pedig gyülekezeti házunkban. Csütörtökön imaóránk lesz Csobánkán 6:00-kor. Pénteken 6:00-tól 20:00-ig ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9:00-tól istentisztelet lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap presbiteri gyűlésünkön a közösségünk, presbiteri közösségünk két nagyobb témát tárgyalt a gyülekezetünkkel kapcsolatban. Az első és fontos, hogy úgy látja a gyülekezetünk presbitériuma, hogy a megnövekedett és terhes, de Krisztustól kapott feladatok betöltéséhez időközi választást tartunk gyülekezetünk közösségében, hiszen minden munkás kézre és gondolkodóra szükség van a presbitérium közösségében is. Novemberre tervezzük majd az egyházközségi időközi presbiteri tisztulítást. Arra kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy imádságban hordozzák ezt a kérdést, valamint, hogy majd, ha feláll a jelölő bizottság, akkor javaslataikkal, személyi javaslataikkal keressék meg, hogy bátorítsák, buzdítsák az ő munkájukat, konkrét javaslatokkal pedig építsék gyülekezetünket. Az időközi választás alkalmán egy presbiteri helyet fogunk betölteni, és 4 pótpresbiteri helyet tudunk még betölteni a közeljövőben, a közeli időszakban. A másik fontos kérdés a gyülekezetünkben a gyülekezeti misszió kérdésének az áttekintése volt. Ennek különböző rétegződéseit már évekkel ezelőtt megpróbáltuk megfogalmazni. Valódi áttörés ezekben a kérdésekben nem történt, hogyha őszinték vagyunk. Most mégis elhatároztuk, hogy szeptemberben, az elmúlt időszakban környezetünkben épült új lakóparkokat szeretnénk meglátogatni, az ott lakókat megkeresni, és gyülekezetünkbe meghívni. Ez a szeptember első szombatjára esne ez a szolgálatunk. Beszélt presbitériumunk a csobánkai építkezésnek, beruházásnak a kérdéséről is. Isten kegyelméből Csobánkán egy lelkészlakás, egy gyülekezeti központ épülhet a közeljövőben. Ennek a tanulmányterveit, vázlatterveit most már harmadik átdolgozásban tekintheti meg a presbitérium. Amikor végső döntés születik, akkor mindezt itt helyben is majd bemutatjuk a pomázi testvéreknek, hiszen a munkát azt csak közösen fogjuk tudni megépíteni. A rendelkezésünkre álló források, gyülekezetünk tetrekészsége és belső adományai mindent szükségesek ahhoz, hogy ez a vendégház, missziói központ elkészülhessen. Egy nagyjából 90 négyzetméteres parókia lelkészlakás készülne Csobánkán, és egy kétszintes, a csobánkai viszonyoknak megfelelő nagy szintkülönbség miatt a rézsűbe építendő, körülbelül 16-18 férőhelyes szállás, és ennek megfelelő gyülekezeti terem, illetve 2 gyermekfoglalkoztató, és ezeknek a kiszolgáló helyiségei, mosdók és 2 kicsi konyha. Ez lesz a beruházás, ami Csobánkán elkészül. A közel jövőben az nagyjából a következő 2 esztendőt jelentheti gyülekezetünk életében. Még egy utolsó információt hadd mondjak, nem presbiteri ülésünkön hangzott el, hanem a tegnapi napon püspök úrral személyesen találkoztam és beszéltem, és püspök úr annyit jelzett, hogy lezárult a református egyházunknak az úgynevezett óvoda projektje, és nem sokára még a nyári időszakban minden gyülekezet, amelyik ebbe a missziói munkába valamilyen formában jelzés értékkel eddig bekapcsolódott, visszajelzést fog kapni. Püspök úr rácsapott a combomra, és azt mondta, legyetek jó reménységgel. Nagyjából. Kedves testvérek, ez nem csak jó reménységet jelent, hanem sok-sok imádságot, és igen munkát, tehát még több munkát. Nem véletlenül gondolja, hogy a presbitériumunk, hogy ezt minél szélesebb bizalomra épülő presbitériumban kell elvégezni. Kedves testvérek, a mi Úrunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket keressük meg, 346. dicséretünk lesz ez, első verszakával énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.